Szeretett testvérek, olvassuk és halljuk az igét a Lukács szerinti evangélium 12. fejezetéből. A 12. fejezet 13. versétől a 21-ig eképpen.
Ekkor így szólt hozzá valaki a sokaságból. Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt. Ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek? Azután ezt mondta nekik. Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Aztán példázatot mondott nekik. Egy gazdag embernek gyűjtermés hozott a földje. Ekkor így gondolkozott magában. Mit tegyek? Máshova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt, ezt teszem. Lebontom a csűrjeimet, nagyobbakat építek. Oda takarítom be minden gabonámat és javamat. És ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van, sok évre félret évre. Pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki. Bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet. Ki lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag.
Hallottuk az evangéliumból az igét, és lélekben elcsöndesedve imádkozzunk.
Istenünk, köszönjük, hogy elhoztál ma is bennünket, hogy találkozhassunk te veled és egymással, és hogy megörvendeztes bennünket. A jácint illata lengi be most itt a teret. Olyan gyönyörűek a te alkotásaid, és mind ide ajándékoztad nekünk. Az egész teremtett világ rólad beszél. És Uram, köszönjük azt, hogy mi, akik szeretünk téged, a legnagyobb ajándékodat is megismerhettük. Köszönjük, hogy te elküldted a fiadat, hogy megváltson bennünket, kiszabadítson a sötétség birodalmából. És ez sehogy másképpen nem lehetett volna, csak így. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy te engedelmesen odaadtad az életünket értünk. Köszönjük azt, hogy ezt a drága árat fizetted meg a mi szabadításunkért. Uram, segíts, hogy ez soha ne felejtsük el, soha ne tűnjön el a szemeink elől ez a drága áldozat, ami által élhetünk. De Uram, megvalljuk, hogy a te segítségeddel, amikor magunkra nézünk, akkor azt látjuk, hogy mégiscsak elveszítjük ezt a mennyei látást. Elveszítjük és nem ragadjuk meg szüntelenül hitben, hanem saját szemeinkre bízzük magunkat. Saját gondolatainkra bízzük magunkat. És utána megyünk annak, amit mi látunk értékesnek, amit mi tartunk jónak, és gyűjtögetünk. Bolond gazdagok vagyunk, Uram. De köszönjük azt, hogy nem kell ebben maradnunk, mert újra rátekinthetünk, és láthatjuk, hogy te nem ez alapján ítélsz meg bennünket, hanem hűséges szeretettel újra és újra visszafordítod a tekintetünket te rád. Újra és újra neveled bennünk a reménységet, hogy sokkal jobb van nekünk elkészítve, mint amit itt mi magunk tudnánk megszerezni. Ezért nem kell nekünk azon görcsölnünk, azon arra törekednünk, hogy minden áron az egészségünket, a szépségünket, a vagyonunkat, a házainkat, és minden egyéb evilági kincsünket gyarapítsuk, és ezt őrizzük, hanem te rád bízhatjuk magunkat, mert te gondoskodsz rólunk. Uram, és köszönjük azt, hogy minden gyöngeségünk ellenére újra és újra győzelmet is adsz az életünkbe, amikor tudunk jól dönteni, te rád hallgatni. Így áld meg bennünket, hogy te benned legyünk mi gazdagok, és ne magunknak gyűjtsünk. Áld meg most az ige hirdetést, áld meg a te üzenetedet, áld meg a hallgatóit, áld meg a szíveinket, hogy megszólíthass, taníthass, és adj engedelmes szívet, hogy amit meghallunk, megértünk, annak engedni tudjunk. Így áld meg a közösségünket. Amen.
A Timóteushoz írott első levél 6. részéből leülve olvassuk és halljuk az igét. A Timóteushoz írott első levél 6. fejezetéből a 3. a 10. versig. Ha valaki téptanokat hirdet, és nem tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfuvalkodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irítség, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Szeretett testvérek, mi köze lehet egymáshoz a nyereségnek és a kegyességnek? Ha ezt a két kifejezést halljuk, akkor talán be kell vallani, hogy még bennünk is, még a hívő emberekben is gyakran két teljesen különböző világ jelenik meg. A gazdaság világa, ahol a nyereségről van szó, és a vallás világa, ahol a kegyességről, másfordítással az Isten félelemről van szó. Be kell vallani, hogy gyakran hagyjuk szétszakadni, mert hogy a világ így gondolkozik, ez sajnos majdhogy nem rendjén van, sokkal többet nem várhatunk. De hogyha a hívő ember is úgy gondolja, hogy a nyereség az csupán gazdasági kérdés, és van a kegyesség, ez pedig a vallás világa, és ezek nagyon távol állnak egymástól, akkor valahol már-már tudathasadásos a mi kereszténységünk. Először is lássuk világosan és tisztán, hogy a Szentírás szerint a nyereség az nagyon fontos. Az része az életnek. A nyereség, hiszen gondoljunk a 6 napon át munkálkodjál és végez munkádat, és méltó a munkás a maga bérére, a két ige nagy ívére, vagy gondoljunk arra, hogy aki nem akar dolgozni, nem akar dolgozni, ne is egyék, mert a köznyelvben ez sajnos megrövidült, és úgy már embertelen és irgalmatlan, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, hiszen akkor a csecsemő és a kisgyermek is éhen halhatna, és a beteg is meghalhatna. Az írás arról beszél, hogy aki tudna, de nem akar dolgozni, ne is egyék. Vagy gondoljunk arra, amikor Jézus arról beszél, hogy aki tornyot épít, előtte nem ül le, és nem vet számot, hogy lesz-e miből befejeznie? Vagy gondoljunk arra, amikor szintén a hétköznapi életből vesz példát Jézus, és arról beszél, hogy majd visszajön a gazda, és számon kéri, hogy ki mennyi nyereséget hozott, hiszen 1 vagy 2 vagy 5 talentumot kapott, rá lett bízva valami, amit forgatnia kellett volna, nem pedig elásnia. Egyenesen így mondja, hát nem el kellett volna vinned a pénzváltókhoz legalább, és akkor ott befektetni, hogy nyereséget hozzon. Az írás egyértelműen és világosan beszél arról, hogy a munkának kell, hogy haszna legyen, beszél arról, és az élet természetes részének tartja, hogy az élet, a munka, a pénzbefektetés az nyereséget hozzon. Azonban, hogyha úgy gondoljuk, hogy ez csupán a piszkos gazdasági élet része, mi pedig lelki emberek vagyunk, akkor valami nincs teljesen rendben a mi igei gondolkozásunkban. Hallottuk Jézus szavait, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Jézus egyértelműen beszél gazdagságról. Még e világi értelemben is beszél gazdagságról, és beszél a gazdagság teljességéről, ami már több, mint hogy csak magának gyűjt az ember. Nos, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag, az így jár, mint ahogy az előbb hallottuk a Lukács evangéliumából Jézus szavait, ama emberről, aki nagyon bölcsen cselekedett, tudnélik, hogy bőtermés volt, és kicsi volt a raktárkapacitás, és nagyobb raktárt épít, hogy el tudja helyezni a nagy nyereséget, a nagy hasznot, de rossz következtetést vont le. Amikor úgy gondolta, hogy innen kezdve egy év így áll, helyez magad kényelembe, és innen kezdve az életnek semmi más értelme vagy célja nem is lehetne. Az apostoli tanítás pedig, ahogyan az előbb a Timóteushoz írott első levélből olvastuk és hallottuk, arról szól, hogy aki meg akar gazdagodni. És itt nagyon fontos, hogy aki meg akar gazdagodni, vagyis aki az élet céljának egyedül csak a meggazdagodást tekinti, az kísértésbe, csapdába esik, káros kívánságba esik, végül pusztulás, romlás lesz, és ebben az összefüggésben fogalmazza meg, hogy minden rossznak gyökere a pénzszerelme, vagyis ha bálványjá válik mindez, ha a nyereség már bálvány lesz, ha a profit fog mindent uralni, akkor sok fájdalmat okoz az ember, mert ezután sóvárogva eltéved. Eltéved az életben, az élet értelme felől és az élet egészéről. Sok fájdalmat okoz önmagának. Az apostoli tanításban végig levezeti, mit jelent, ha rosszul élünk mindazzal, ami ránk bizatott. Tőkészki László így fogalmazza meg. Egy bizonyos anyagi szint fölött az emberi élet boldogsága nem az anyagiakban keresendő. Az apostol azt mondja, ha van öltözetünk és van táplálékunk, akkor elégedjünk meg vele. Igen, egy bizonyos anyagi szint fölött, hogy legyen hajlék, legyen táplálék, legyen öltözet, hiszen hogy beszélt Jézus az aggodalmaskodó hallgatóknak? Nézzétek a mező liliomait, ott a Genezáreti tó partján a fűben ültek. Nézzétek az égi madarakat. Hozzátok képest nem dolgoznak. És az Isten gondot visel róluk. Hát mennyivel inkább rólatok? Ne aggodalmaskodjatok tehát, hogy mit egyetek, mit igyatok, miben ruházkodjatok. Hanem keressétek először az Isten országát és igazságát. A többi, ami felül aggodalmaskodtatok, amiről azt gondoltátok, hogy az az élet célja, az pedig megadatik. Ha az ember a helyére kerül, az Isten szerinti helyére, és aszerint él, akkor a többi megadatik. De ha az Isten helyére oda teszem a profitot, oda teszem a nyereséget, és akörül kezd forogni az életem, akkor nagyon sok fájdalmat okozok önmagamnak. Hiszen mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall, ismerjük Jézus szavát. Aztán az előbbi már említett politológus szavával folytatva, az anyagi világban lehetetlen minden emberi igény kielégítése. Ne feledjük el, és lassan már mi is a világnak ahhoz a részéhez kezdünk tartozni, vagy legalábbis ahhoz sorolnak sokan, nevezetesen, hogy a világ anyagi javait, erőforrásait, annak 80%-át a világ lakóinak 20%-a birtokolja. És mi már ehhez a 20-hoz kezdünk számítani, még akkor is, hogyha olykor napi megélhetési gondjaink vannak, de nem azok a megélhetési gondjaink, mint Afrika sok országában, ahol az éhen halás a kérdés, vagy a túlélése ennek a hétnek, vagy ennek a napnak. És ugyanakkor a fordítottja is, ugye akkor igaz az állításnak, hogy a világ lakóinak 80%-a kezében mindössze a világ energia forrásának, javainak csak 20%-a van. Mit ér, ha az egész világot megnyerjük, de lelkünkben kárt vallunk? Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy az anyagi világban lehetetlen minden emberi igény kielégítése. Már csak ezért is, mert már rettenetesen igazságtalan az elosztás. És mi még ezt szeretnénk fokozni, mert nekünk is vannak igényeink. Túlzó igényeink. És vannak sok százmillió olyan, akiknek pedig napi kenyér igényük lenne. Nem véletlen, hogy némelyek arról beszélnek, hogyha ez így folytatódik, akkor erőszakos cselekmények várhatók hosszabb távon. Egy újabb népvándorlás, mert elindulnak arra emberek, amerre több kenyér van. Ha korlátlanul gondoljuk igényeink kielégítését, mondják a világi szakemberek is, akkor nagyon eltévedtünk. Hogy mondja ezt Jézus? Már 2000 évvel ezelőtt. Mert életét az embernek nem a vagyona tartja meg. Hogyha mi csupán nyereség központúak vagyunk, akkor ez azt is jelenti, hogy közösségrombolók vagyunk. Mert ahol csak a profit az érdekes, ott az ember nem érdekes. Ott nem érdekes a munkaerő, ott semmi nem érdekes, csak holnap még több legyen. Nagyon kevesek kezén. És az 5 éves tervek világa után újra kinyílt a magyar ember számára is a vállalkozás világa. Ezzel nincs baj, nehogy valaki félreértsen. Hanem megnőtt a kísértések lehetősége is, hogy mindent alárendeljünk a mindenáron való nyereségszerzésnek. És akkor könnyen odaérkezünk, amit Jézus megfogalmazott a kincs és a szív kérdésében. Ahol a kincsetek, ami a bálványotok, ott a szívetek. És miközben az anyagi világban lehetetlen minden emberi igény kielégítése, még a jóléti társadalmakban is lehetetlen, a közben, mondja ez a politológus, az ember vertikális, az Istenhez vezető tengely mentén való terjeszkedése végtelen. Vagyis van tér, van lehetőség, csak az irány a nagy kérdés. Az apostol, mivel akkor is már megjelent, a vallással való nyerészkedésnek a kísértése, éppen ezért tanítja munkatársát, megszólítja a gyülekezetet. Ha visszaemlékezünk, nem is olyan régen, éppen ebben a sorozatban, a modern mitoszok veszélyeiről szóló sorozatban, olvastuk a Cselekedetek könyvéből az efézusi eseményeket, ahol az evangélium hirdetése következtében a Diana vagy Artemis templom kis kegytárgyainak a megvásárlói egyre kevesebben lettek, és Demeter vezetésével az ottani ötvösök, akiknek ebből volt a jólétük, keményen szembefordultak Pállal, munkatársaival és az evangéliummal. Mert jó üzletet lehetett csinálni az emberek hiszékenységéből. De ez ma is létezik. Léteznek csoportocskák, akik vallásosnak látszó igényeket és vallásosnak látszó módszerekkel jó pénzért próbálnak árusítani. Nos, az apostoli korban is létezett ilyen, és a mai ige szakaszunkban ezt írja az apostol, ezek megbomlott elmű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. És amikor erről ír, hogy a kegyességet az Isten félelmet nyerészkedés eszközének tekintik, akkor folytatja, valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Mielőtt félreértené valaki, hogy hát akkor van a nyereség, a profit világa, meg hát van a vallásoskodás, az egyik meggazdagodhat, a másik meg kötelezően legyen szegény. Az apostol azonnal megfogalmaz egy egészen megdöbbentő mondatot, hogy valóban nagy nyereség a kegyesség. Az Isten félelemnek haszna van. Nyereség. Kicsit szokatlan a mi tülünknek, pedig ebben a levélben, a 4. fejezetben szintén erről beszél az apostol, hogy a kegyességnek milyen haszna van. A fenségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el. Inkább gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna. A kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Ebben a levélben kétszer is hangsúlyozza az apostol, hogy a kegyességnek, az Isten félelemnek haszna van. Mielőtt eltévednénk és nagyon egy irányba mennénk el, és csak a gazdasági életben gondolnánk, hogy ott lehet haszon, a vallás pedig hát legfeljebb ópiumként a szegénynek, az eltaposottnak még ott marad, az apostol egyértelműen rámutat, hogy dupla haszna van a kegyességnek, mert jelen és az eljövendő életre is hasznos. Ezért valóban nagy nyereség, valóban nagy haszon mindez. Duplán hasznos tehát a kegyesség, mert a jelen életre is hasznos, és az örök életre is hasznos. Szemben a csupán gazdasági életben megtermelhető, elérhető nyerességgel, haszonnal, megszerezhető vagyonnal, amit csak erre az életre van, amit nem viszünk magunkkal ebből a világból, amit a moly megemészt, amit az infláció tönkretehet, és egy buta államosítás elsöpörhet a kezedből. Hogy a kegyességnek, az Isten félelemnek haszna, dupla haszna lenne? Hát akkor miért nem tolongnak itt az emberek? Miért nem itt kellene jegyet osztani, belépési jegyet a templom ajtókban, hogy jönnének az emberek befektetési szándékkal? Már most megfogalmazhatjuk, a megtérő embernek lesz dupla haszna. Megtérés nélkül ebből semmi haszna nem lesz. És ez már nagyon megrostálja az embereket. De menjünk egy kicsit sorban. Tehát hasznos a kegyesség, nagy nyeresége van a jelen életben. Vajon mennyire érzékeljük mi, mennyire vesszük komolyan, mennyire éljük meg, hogy az Isten félelemnek, hogy a Krisztus követő életnek ebben a jelen való világban haszna van, mégpedig igen nagy haszna. Hát amikor a helyére kerül az ember élete, amikor megbékülhet végre az Istenével, amikor megbékülhet hozzátérve, bocsánatot nyerhet, amikor elrendeződhet addigi elrontott, céltévesztett élete, akkor ez nem haszon. Hány millió forintért lehetne ezt megcsinálni? Vagy hol? Vajon az nem haszon és nem nyereség, hogy megbékülhetek a másik emberrel? Hogyha Istennel békességem van, akkor békességre, közösségre juthatok a másikkal, aki egyébként vér szerint nem is rokonom, egészen másmilyen ember, és a Krisztusban testvéremmé lesz. Hogy közösségbe kerülhetünk az Istennel és egymással. És ez a közösség nem a földi, anyagi értékektől, a politikai státuszunktól, a beosztásunktól, a rangunktól függ, hanem a közös hitben jön létre. Vajon nem nyereség, hogy fölismerem eközben, hogy az Isten gondot visel rám? Ez semmi. Semmi annak a bizonyossága, hogy az Isten kezében vagyok. Ha olykor úgy is cselekszik velem, hogy a 201. dicséretben az előbb énekeltük, olykor nem is értem teljesen őt, olykor megdorgál az Isten. De tudom, hogy kezében vagyok. Az atyát így fogalmazták meg, és a Heidelbergi K.P. református egyházunk egyik hitvallásának első kérdés felelete, minéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómé, megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Igen, hogy az én életem az örökké való Istenhez tartozik. És ez az Isten rám gondot visel. Már egy jelen világban ezzel a bizonyossággal élhetek. Hát vajon melyik ér többet a kisgyermeknek, aki sír a sötét szobában, amikor megtudja, hogy a szülő elmegy otthonról este, és neki este egyedül kellene aludni a lakásban. Majd talán valamikor jön a szülő. Melyik ér többet? Az, hogyha a kezébe nyomnak 20 000 forintot, aludjál. Majd hónap veszel belőle egy kis csokit. Vagy az, ha tudja, hogy van szülő, és kap a homlokára egy puszit. Vagy az, hogyha történetesen olyan a helyzet, a szülő még fizikailag is közel marad. Melyik a haszon? Mi mivel mérhető? A haszon az a nyereség csak forintban mérhető, csak betétkönyvekben, csak részvényekben mérhető? Vagy létezik másmilyen nyereség, haszon, érték az életben? Mert nem a tárgyak boldogítanak, hanem a közösség. A tárgyakat elvehetik tőlünk, a tárgyakat itt hagyjuk. A közösség által ad örömet az Isten. Nem lopják el, nem vehetik el, nem emészti meg semmilyen változás. Duplán hasznos a kegyesség, fogalmaztam az apostol szavai után, tudnélik, a jövendő életre is megvan a haszna. A jövendő életre, mert hogy az Isten üdvözítő ígéretében teljes bizonyossággal megbízhattam. Amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi értelem meg sem gondolt, olyat készített Isten az őt szeretőknek. Vagy ahogy az apostol egy másik helyen mondja, meg vagyok győződve, hogy sem hatalmasság, sem mélység, sem jelenvalók, sem elkövetkezendők, sem fejedelemségek, sem hosszú felsorolás, semmilyen teremtmény nem szakíthat el az Isten szeretetétől, amely megjelent a Jézus Krisztusban. Hogy az Isten szeretetétől sem jelen, sem a jövendő életben, ha hozzátértem, már semmi nem szakíthat el. Ez semmi? Ez nem érték? Akkor nem vagyok hívő ember. Egész pontosan nem vagyok keresztény. Akkor másban hiszek. Talán a mitizált profitban. Az ember vertikális, az Istenhez vezető tengely mentén való terjeszkedése végtelen. Az anyagi birtoklási terjeszkedésünk az nagyon véges. És ezért igaza van az apostolnak, hogyha fölöttébb ezek után sóvárgunk és vágyakozunk, sok fájdalmat okozunk magunknak, és a hittől eltévedünk. Ha nem tudunk megelégedéssel élni a megszerzett javakkal, akkor magunknak okozunk sok fájdalmat már jelen való világban. Arany János, a református presbiter, nagyon szépen megfogalmazta ezt költői módon a Fiamhoz című versében, amikor többek között ugye ezt írja, látod, én szegény költő vagyok, örökségül hát nem sokat hagyok. Kihagyok néhány sort, majd a későbbiekben így folytatja, ártatlan szíved tavasz kertében a vallást ezért öntözgetem. Ez nem a tehetetlen ember, aki hát valamit adjunk a gyereknek, ha már semmit nem tudok ráhagyni, hanem a hívő ember vallomása, aki tudja, hogy dupla hasznot ad a gyermekének, aki megismerteti bele a jelen és az örök életre hasznot hozó kegyességet, Krisztus követés útját. És fele annyit hagy, ad a gyermekének, aki csak ebben a világban akar neki mindent megadni. Sok ilyen ember van, akinek azért nem kell kettő, vagy három, vagy több gyermek, mert nem tudok neki mindent megadni. Hát egynek se lehet mindent megadni. Ez teljes tévedés. Mi az, hogy mindent? Valahol eltévesztettem a célt. Nem kap testvért, nem kap testvéri közösséget. Egy csomó mindentől megfosztom, hogyha születhetett volna testvére, és nem születik. Azon cím alatt, hogy mindent adok neki, azon cím alatt felét elvettem tőle, amit én adhatnék meg neki. Más által az Isten nem fogja adni. Arany János, amikor arról beszél, hogy a vallást ezért öntözgetem szívedben, gyermekem, akkor arról beszél, hogy az anyagi világban lehetetlen minden emberi igény kielégítése. Viszont az ember vertikális, az Istenhez vezető tengely mentén való terjeszkedése végtelen. Arany költői nyelven szebben megfogalmazta ezt talán, mint Tőkészki, egy szaknyelven, de mind a kettő igaz. Mit is láthatunk tehát? A profit-centrikusság felfalja az életet. Felfalja az életet. Ezt nagyon komolyan kell vennünk. Az apostol azt mondja, eledel, öltözet, igen, tudja a mennyei atyátok, hogy szükségetek van erre, de megelégedéssel éljetek vele. Mert hogyha hagyjátok magatokban a káros kívánságokat felerősödni, ha sóvárgás lesz, akkor sok fájdalmat okoztok magatoknak, és kevés hasznotok marad. Egyértelműen látnunk és tudnunk kell, és be kell vallani ugyanakkor, hogy a helyes sorrendet, a helyes értékrendet néha hívő emberként is elhibázzuk. Egy-egy napra, vagy egy-egy rövidebb időre. Amikor elhisszük, hogy akkor adunk meg mindent magunknak, meg szeretteinknek, ha csupán anyagi javakra koncentrálunk. Az apostol azt mondja, a kegyesség, az Isten félelme jelen való életre és az örökké valóra hasznos. Vagyis kétszer annyit adhatsz, ha ezen az úton jársz, és erre az útra hívod, tanítod a gyermekedet is. De ez azt is jelenti, hogy a kegyes ember, az Isten félő ember körülményektől független valóban önálló ember. Mert nem a körülmények rabja, hanem az Isten szabad szolgája. Pál apostol nem véletlen fogalmazza a római levél 12. fejezetének az elején, ne igazodjunk-e világhoz, hanem újuljunk meg elménknek megújulása által, hogy megítélhessük, mi a jó, a valóban tökéletes és hasznos, hogy mi az Isten akarata. Erre a megújulásra van szükségünk. Nem véletlen tehát, hogy Jézus azt mondja, hogy gyűjtsetek kincseket a mennyben, ő így fogalmazza meg. Igenis, törekedjetek értékek gyűjtésére. Törekedjetek, de ez a kegyesség útján kétszer annyit fog hozni. Mintha csupán e világi gazdasági értelemben értjük ezt. Tudjam és éljem tehát, hogy a kegyességnek ilyen profánul szólva dupla haszna van. Tudjam és éljem ezt, hogy mások is megkívánják. Az előbb utaltam rá. Nem állnak a templomajtók előtt sorba az emberek, hogy befektessenek. Vajon nem a mi hibánk ez? Vajon nem a mi hibánk? Mert amelyik vállalatnak, amelyik cégnek, amelyik pénzintézetnek rossz hírét keltik, ott nem szoktak sorbálni az emberek, hogy oda vigyék a pénzüket, hogy sokat kamatozzon. Vajon nem vagyunk mi gyakran rossz reklámok? Pedig legalábbis tudni tudjuk, remélem hisszük is. És bízok benne, hogyha töredékesen, de valamelyest próbáljuk élni is, hogy a kegyesség mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő életigérete. Amikor misszióról beszélünk, akkor ezzel kellene szembenéznünk. A misszió ott kezdődik, hogy olyan kegyességünk van, olyan istenfélelmünk van, olyan életünk van, hogy az emberek kérdezik, öregem, honnan van ez, hol van ez, hova kell menni, mit kell csinálni? Mert én is szeretném ezt a nagy nyereséget. Ne feledjük, újra mondom, ha mi mindent megtettünk, még akkor sem biztos, hogy hosszú sorok fognak kígyózni, úgymond a templomok előtt. Vagy lesznek olyanok, akik amikor belépnek és megtudják a feltételt, akkor elmennek, mert nagy gazdagságuk van. Emlékezzünk a gazdag ifjúra. Mit cselekedjen, hogy az örök életet elnyerjem? Ő elment Jézushoz. Amikor Jézus mondta, hogy hát tartsd meg a parancsolatokat. Hát én ezt megtartottam. Jó, akkor egyet próbáljunk ki. Akkor, hogyha nincsen idegen istened, akkor tedd le a vagyonodat és gyere. Ja, azt már nem, mert a vagyon az nagyobb úr volt számára, mint Jézus. És itt megállt. Igen, tudjam, éljem, hogy a kegyesség mindenre hasznos. És hogy valóban nagy nyereség az Isten félelem az ember számára. Ha ezt tudom és élem, betöltöm a küldetésemet, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, betöltöm a küldetésemet, hogy lesztek nékem tanúim. Hogy aztán hányan élnek vele, és hányan térnek meg, és tapasztalják meg mindezt, az már az ő felelősségük lesz. Legyen kész a mi életünk arra, hogy amit az Isten áldásként szánt nekünk, és áldásként szeretne másoknak is, rajtunk keresztül továbbadni, az ne akadjon el mi nálunk. Énekeljük a 427. dicséret, 427. dicséret, 8., 9. és 10. versét. Tudom, hogy a kegyességnek és hűségnek vagyon drága jutalma. Hálát adunk Istenünk, hogy testi erőt, szellemi képességet adtál munkáinkhoz, hogy láthatjuk munkáink eredményét, hasznát, nyereségét, hogy kezünk munkája után élhetünk. Bocsásd meg, amikor a haszon, a nyereség bálványozott céllá lett. Bocsásd meg nekünk, amikor a profitért szeretetlenek, embertelenekké és embertelenekké lettünk. Bocsásd meg nekünk, amikor feláldoztuk a veled és testvéreinkkel való közösséget is a mindenáron való meggazdagodásért. Bocsásd meg, amikor sóvárgó szemekkel, irigykedő lélekkel néztük mások gyarapodását, és amikor elfelejtettük, hogy a kegyesség duplán hasznos, mert a jelen és a jövendő élet ígérete van benne. Bocsásd meg, amikor nem tudtunk megelégedettek lenni mind abban, amit nekünk adtál. Segíts, Urunk, hálás szívvel, örvendező lélekkel megélni kegyességünket. Segíts megelégedéssel fogadni kezünk munkája után nekünk adott anyagi javakat is. És segíts, hogy keressük és cselekedjük először a te akaratodat, mert a többi azután megadatik. Mert tudod, hogy szükségünk van az öltözetre, a táplálékra. Segíts, Urunk, hogy az örök élet bizonyossága sugározzon át szavainkon, cselekedeteinken, hogy így tudjunk másokat is, gyászoló szíveket is vigasztalni. És kérjük a te segítségedet, hogy a Krisztus követés örömével erősíthessünk meg másokat is. Urunk, segíts
gyülekezeti szeretett közösségünkben legyünk készek és alkalmasak egymás segítésére is. Urunk, a profitorientált világban segíts, hogy megmaradjunk mindvégig a hitben és az egymás iránti segítőkész szeretetben. Amen.